Tegyük ezt. És van egy jó témánk mára. Igazából már majdnem vége van. Én személy szerint majdnem azt mondtam, hogy marhára élveztem, de hát mondhatom itt köztetek, hogy marhára élveztem. Nagyon élveztem ezt a... Vagy vannak még ilyen kifejezésen, borzasztóan éreztem. Tehát ezeket a témákat. Így a csoportot, amit vezetek, kedden egyet, meg szerdán az online csoportot, szerintem tehát eljutottunk oda, hogy azt gondolom, hogy olyan módon kezd ez így mélyülni, ezek az igazságok a szívünkbe, hogy már látunk a csoportban gyümölcsöt ebből. Jó lenne egyébként bizonyságokat is hallani erről, így a következő héten, rákövetkező héten. Így a mai témánk az igazából így az érzelmekről lesz szó. Úgyhogy az érzelmeknek a helyes kezelése. És jövő héten pedig így a szívből jövő megbocsátásról. És imádkozzunk, és aztán lépjünk bele, és én remélem, hogy van képességünk így a befogadásra, az elfogadásra, hogy közben csak engedjük közel magunkhoz az Urat és az ő igazságait, mert ezért jöttünk, ezért vagyunk. Úgyhogy mennyi, Atyám, én nagyon szépen köszönöm neked azt, amilyen Atya te vagy, azt, ahogy te neked gondod van ránk, azt, ahogy kijelentetted már magad nekünk, azt, ahogy hívsz bennünket így a te imádatodra, hogy imádjunk téged szellemben és igazságban, és azt, ahogy ma is meg akarsz minket szólítani a te igéddel, és közel jössz hozzánk, és átölelsz bennünket. Köszönöm mindazt, amiről már szó volt, hogy mennyire biztonságban vagyunk benned, mennyire befogadottak, elfogadottak, szeretettek vagyunk, és hogy az életünk mennyire jelentőségteljes. Uram, és láttuk azt is, és látjuk azt is, hogy ezt egy dolog hallani, egy dolog valamilyen módon hinni, de egy másik dolog így a szívünk mélyén forgatni, és egyre jobban megragadni, egyre inkább elhinni, ahogy élethelyzetekbe kerülünk, ahogy a te Szent Szellemed is munkálkodik az életünkbe, és ez a vágyunk, hogy ezt tegyük. És Uram, most így az érzelmek témájához értünk, és arra is kérlek téged, hogy segíts nekünk ezt megfelelően fogadni, és hogy hagyd tapasztaljunk meg gyógyulást, meg tanulást, meg megértést, meg veled való közösséget, és tőled jövő iránymutatást, ahogy a te igédet hallgatjuk, és te rád figyelünk. Ez a vágyunk, erre kérünk Jézus nevében, az Úr nevében. Amen. És eddig általában így a szívünkről, vagy az értelmünkről, az elménkről, a gondolatainkról volt szó ebben a témában, hisz Isten arra bátorított minket így ebben a témában, hogy higgyük el, amit ő mond, függetlenül az érzéseinktől, függetlenül a múltbeli tapasztalatunktól, hogy egyszerűen emlékeztek volt szó erről, hogy eldöntöm, hogy az igazságot hiszem el. Tudod, ha fene-fené teszik is, ha bármi is történik is, hogy a szívemben úgy döntök, hogy az igazságot akarom elhinni, az érzelmek ellenére, a körülmények ellenére, a tapasztalatom ellenére. Szó volt így a szellemi erődítmények lerombolásáról, és ott is az igazságról volt szó, hogy az igazságnak van egy ilyen lézer fókusza, és az annak a segítségével kaptunk szellemi tekintét és fegyvert, hogy leromboljuk a szellemi erődítményeket, aztán a szellemi háborúban, hogy felöltsük az igazságnak a fegyverzetét, de ez az igazságnak a fegyverei. Tehát, hogy nagyon, nagyon is arról volt szó, hogy az igazság a mi origónk, a kiinduló pontunk, a mi vonatkoztatási pontunk, függetlenül attól, hogy mit érzünk. Úgyhogy feljön a kérdés, hogy akkor most mi van a mi kis érzéseinkkel? Mi van az érzelmeinkkel? Hogy egyáltalán hova tegyük a mi érzelmeinket? Minek vannak akkor az érzelmeink? Jó? És erről lesz ma szó, és két fő témakört érintünk ezzel. Az egyik, hogy így a mindennapi érzelmeinket, amit így napról napra megtapasztalunk, de a másik így a múltbeli sérülésekről is szó lesz, amelyek olyan érzelmek, amik ebből fakadnak. Tehát így a mindennapi és a múltbeli sérülések. És hát Isten úgy alkotott bennünket, hogy nem vagyunk robotok. Tehát teljes embernek alkotott bennünket, teljes emberek vagyunk. Fontos szerepet adott az érzelmeinknek is, tehát hogy vannak érzelmeink, ezt tapasztaljuk. Örömünk van, bánatunk van, ünneplésünk van, gyászunk van, békességünk van, háborúságot tapasztalunk meg az érzelmek szintjén a lelkünkben. Olykor nyugalom áraszt el bennünket, másképp pedig nyughatatlanok vagyunk. És igazából a Bibliának a középső könyve, ott a Biblia szívében a Zsoltárok könyve, amiről szó volt így tavaly, vagy ebben az évben talán egész tavasszal, az igenis az a könyv, ami nagyon is így az érzelmekről szól. Nagyon is arról, hogy emberek vagyunk, és hogy van, hogy annyira levertek vagyunk, annyira csüggettek vagyunk, máskor pedig akkora újongásunk van, és ünneplésünk van, hálaadásunk van, örömünk van, felszabadultak vagyunk. Máskor nagyon mély fájdalmakon és gyászon megyünk keresztül, kétségbeesésen, elbátortalanodáson. A zsoltárokban szó van így a félelmekről, szorongásokról, panaszzsoltárok vannak, még ilyen cím is adódott nekik, hogy mert azt látjuk, hogy a zsoltáríró panaszkodik, nyughatatlan. Oké, tehát hogy azt akarom ezzel mondani, és a Biblia a tanításában, hogy az érzelmeknek részük van, szerepük van az életünkben, Isten adta őket, áldássá adja őket, és hogy nagyon sokfélék. És az, hogy negatív érzelmeket tapasztalunk, ez nem feltétlenül egy rossz dolog, hanem ez része a mi teremtettségünknek, Isten így alkotott bennünket. Az Úr Jézusról is fel van jegyezve, hogy ő megtapasztalta a negatív érzelmeket. Mikor a Getsemáné kertben van, akkor azt olvassuk Máté 26-ban, hogy maga mellé hívta Pétert és Jakabot és Jánost, és elkezdett szomorkodni a 37. versben és gyötrődni. Tehát, hogy Jézus szomorú volt a Getsemáné kertben. És a 38. versben azt mondja, és ezt sokan ismeritek, hogy felette igen, szomorú az én lelkem, mint halálig. Tehát, hogy nagyon szomorú vagyok. Ezt vallja meg az Úr Jézus. Oké, úgyhogy ennek, ez ott van az életünkben, és a fő kérdés, vagy az egyik fő kérdés az, és erről már szó volt, hogy az életemben alapvetően egy ilyen érzelmi orientációm van, vagy pedig így az igazság felé orientálódok. Tehát, hogy egy érzelmi orientációm van, ami azt jelenti, hogy felülök így az érzelmeknek a hullámvasútjára, az érzelmeimet ültetem a trónra, és az érzelmeim fognak a trónon ülni az életembe, vagy az érzelmeket ültetem így egy másik kép a pilóta fülkébe, a repülőnek a pilóta fülkébe, az életem pilóta fülkébe, hogy az érzelmeim vezetik a gépet egyszer fent, máskor lent, máskor szétesve és kétségbe esettem, máskor örömmel, és hogy erre alapozom-e így a döntéseimet, a szavaimat, a hitemet, az Istennel való kapcsolatomat. Mert ha igen, akkor egy csomó rossz döntést hozok, egy csomó hibát fogok elkövetni. Az egész életem ben nincsen biztonság, az egész életem egy őrülethez hasonlít, és egy nagyon veszélyesnek, mert így az életem az érzelmeket követik, és érzelmi orientációm van. A másik az az igazság felé való orientáció, amikor az igazságot ültetem a trónra, az Úr Jézus Krisztus az igazság, az ő igéje az igazság, És őt ültetem, mondhatjuk akkor a másik képpel, a pilóta fülkébe, ő a kapitány, az igazság, és ő megy elől, és hogy az életemben ezt követi minden más. A kérdés az, hogy akkor most mit tegyünk az érzelmeinkkel, mit tegyünk az érzelmekkel, tehát végül is Csaba, most megadtad a választ, csak kövessük az igazságot, az érzelmek majd jönnek, vagy mennek, vagy csinálnak, amit csinálnak. Ezért még szeretnék egy picit többet erről beszélni. Tehát, hogy mit tegyünk az érzelmünkkel, vagy az érzelmekkel, hogy hanyagoljuk el az érzelmeket, vagy ne foglalkozzunk velük. És ebben egy képet hoznék elétek, hogy ha van autótok, akkor tudjátok, hogy van egy műszerfal, amiben különböző visszajelző, tehát visszajelzéseket kapunk. Például van egy ilyen piros lámpa, ami ki tud gyulladni a motorjelzésnél, és hogy az érzelmek ilyen a visszajelző rendszernek a részei. Tehát jeleznek nekünk, segítenek igazából sokat. Visszajeleznek. Mikor az autóban is kigyullad az a piros lámpa, vagy nyilván más is, az indexlámpa is, tudod, az is visszajelez. És mikor ott vannak ezek az érzelmek, és most főleg akár a negatív érzelmekre, az erőteljes negatív érzelmekre gondolunk, akkor három dolgot tehetünk ezekkel. Mikor kigyullad ez a piros lámpa, hát hogyha van autód, akkor tudod, hogy ez nagyon bosszantó. Főleg, ha ott a motorjelzésnél gyulladt ki. De hát mindig lehet fogni egy ragasztót, és leragasztani azt a piros lámpát, nem? Annyira zavaró. Emlékszem rá, hogy az autónkkal, nem tudom hány éve, 10 éve, vagy 15 évvel ezelőtt kigyulladt az a piros lámpa ott a motorjelzésnél. És én nem vagyok egy műszaki ember, azért gyanítottam, hogy van valami baj, de nem tudom, hogy szoktál ezzel lenni. Tehát lehetünk így a fogunkkal is, nem? Amikor érzed, hogy valaki kezd érzékenyé, vagy valami, hát van valami baj, de reméled a legjobbat. Így van? És láttam, hogy kigyullad az a piros lámpa. Hát mondom, majd valamikor elmegyek én a szervízbe. Emlékszem, hogy egyszer, hogy el is mentünk még Szegedről, Nagyváradra, Romániába, Erdélybe, Pásztor Boysz volt velem, ott ült mellettem, és csak úgy reméltem, hogy nem látja, hogy egyébként közben ég az a piros lámpa. De emlékszem, hogy útközben így rákérdezett, hogy miért ég az a piros lámpa, és megértettem, hogy ő mérnök, és valószínűleg gondolja, hogy ez komolyabb probléma, mint amit én gondolok. A lényeg az, hogy ha le nem is takartam teljesen, mert nem tettem meg, de igyekeztem nem ránézni, pedig jelzett nekem vissza. Most nem ez a lényeg, de tudom, hogy érdekel benneteket, hogy mi történt. Jó? Jó? Tehát az történt, hogy az egész motor fel kellett újítani. Jó? Tehát az történt, hogy sokba került. Jó? Nem volt jó. Jelzett a visszajelző rendszer, de nem vettem tudomást. És mi is így az érzelmeinket elfojthatjuk, tagadhatjuk. Tehát mikor tapasztaljuk, hogy van bennünk, és most nem csak arról, hogy valahogy dühösek vagyunk, de hogy gyakran van bennünk dű, gyakran haragosaknak találjuk magunkat, vagy frusztráltaknak, vagy szégyenérzetet tapasztalunk magunkban, vagy önvádat, vagy szorongást, tehát hogy, vagy ilyen erőteljes negatív érzelmeket, félelmet, vagy békétlenséget, vagy irritáltságot. Nyilván ezeket mind megtapasztaljuk, de hogyha ezek ilyen nagyon, nagyon gyakran ott vannak az életünkben, és kísérői, vagy lehangoltság, vagy feszültség, akkor nem érdemes csak így tovább menni, mintha mi se történt volna, mert ez egy visszajelző, hogy valahol valami ott fel kellene emelni a motorháztetőt, és utána kellene nézni, mert valami probléma van. És azért sem érdemes elfojtanunk ezeket az érzelmeket, mert ezek egészségtelenek. Fizikailag, érzelmileg, kapcsolatainkban egészségtelenek, amikor elfojtjuk. Az Istennel való kapcsolatunk is eléggé meg tud rekedni, mert nem tudunk vele áttetszőek lenni. Magunkkal való kapcsolat is, a házastársunkkal való kapcsolat is, a gyülekezetben a testvéri kapcsolatok is. És igazából az is igaz, hogy nagyon sokszor, mikor komoly problémákról beszélünk, mint függőségek, mint drog, mint alkoholizmus, vagy egy nagy csomó ilyen dolog, akkor igazából ezek menekülések attól, hogy valami, ami onnan bentről jön, az nem jó, az egészségtelen, az attól menekülni akarok, és valahol keresem azt a megoldást, feloldást. Úgyhogy ne takarjuk le, ne folytsuk el. A másik, amit tehetünk, megjelenik a visszajelző, fogunk egy kalapácsot, és kiverjük, szétverjük a visszajelzőt, megoldottuk a problémát, mert nem jelez vissza, nem szól be, és lehetünk így az érzelmeinkkel, hogy kirobbanunk, vagy nagyon erőteljesen kifejezzük azokat a negatív érzelmeket lépten nyomon, és azt tapasztaljuk meg, hogy pillanatnyilag segít is, mert kieresztettük a gőzt, ráeresztettük másra, ráöntöttük másra, de mégsem jó ez nekem se, a kapcsolataimnak se, a körülöttem lévőknek, mert meg kell tanulnom helyesen kezelnem ezeket az érzelmeimet. A harmadik az hát elismerni. Tehát, hogy elismerni és elismerni ezeket az érzelmeket, megengedni, hogy felszínre jöjjenek bármennyire, és nem szeretnénk szembenézni vele, elismerni magamnak, még inkább elismerni Istennek, Istennek elmondani ezeket az érzelmeket. A Zsoltárok könyve erről szól. Igazából olykor ijesztőek a Zsoltárok, mert olyan őszinteséggel beszél a benne zajló dolgokról a Zsoltáríró. De tanulja, hogy ne nyomja el. Tanulja, hogy ne ráöntse másokra, hanem tanulja azt, hogy feljöjjön, és Istennel beszélgessen róla. És Istennek elmondja. És figyeljetek, ez fontos, ez egy óriási téma, és szerintem egy fontos téma. Ez fontos, mert az Istennel való kapcsolatunkban fontos, a gyógyulásban fontos, így egyszerűen lehet ezekkel mit kezdeni. Látjuk ezt Annának az életében, akinek nem lehet egy gyermeke. Ez egy nagyon-nagyon komoly frusztrációt, fájdalmat okozott az életébe, hogy neki nem lehet egy gyermeke egy Sámuel egyben. Azt olvassuk, hogy elment Silóba, a Szent Sátorhoz, és hogy lelkében azt mondja, hogy elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. Tehát, hogy képzeld el, milyen állapota volt, és ez nem csak egy pillanatnyi volt, hanem valószínű, hogy a lelkében ő nagyon elkeseredett volt. Neki ez nagyon fájt, neki ez nagyon rosszul esett. Ő ezt nem tudta hova tenni. De azt látjuk, hogy ő Istennel beszélget erről, Istennek elmondja. Nem csak ezt mondja el, hogy hogy érzi magát, hanem azt is elmondja, hogy miért érzi úgy magát. Látjuk ezt a Zsoltárokban sokszor, így is nevezzük, azt hiszem, hogy terápiás Zsoltárok, hogy elindulnak ezek a Zsoltárok olykor így az érzelmekkel, ahol a Zsoltáríró őszinte afelől, hogy mi zajlik ő benne az ő lelkében, és lehet, hogy nagyon panaszkodva indul, nagyon fájdalmasan indul, nagyon gyászolva indul, de nagyon sokszor a Zsoltárokban valahogy ott középtájon valami változik. Valami változik, jön az igazság, jön az Isten hűsége, jön arra való emlékezés, hogy kicsoda ő valójában. De ahhoz, hogy ezt tudja fogadni a Zsoltáros, ahhoz képesnek lenni, kell lennie elmondani, kiönteni, elismerni. Annáról azt olvassuk, a 11 Sámuel 1.15-ben azt mondja, mikor Élivel beszélget, hogy bánatos lelkű asszony vagyok én. Az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szóltam mindez idáig. Oké, tehát, hogy ebből fakad, kijönti a szívét, és kijönti a szívét Istennek. Én annyira szeretem a 62. Zsoltárt, sokszor úgy megragadott engem, így a múltban ez, ahol Isten azt mondja a Zsoltárban, hogy öntsétek ki a szíveteket, ti népek. Tehát, hogy jöjjünk őhoz, és öntsük ki a szívünket. Így mondjuk el neki, mondjuk el neki. Az érzelmi őszintesség, ez az út az érzelmi egészség felé. Nemrég, talán egy héttel ezelőtt valami miatt eléggé zaklatottnak éreztem magam, és tudom, hogy segített, sokat segített az, hogy a 37. Zsoltárhoz tudtam lapozni. Ami arról szól, úgy kezdődik, hogy ne bosszankodj az elvetőmültek miatt, ne irigykedj a gonosztevőkre. És most nem fogom felolvasni a Zsoltárt, de alapvetően arról szól, hogy a Zsoltáríró bosszankodik, irigykedik, igazságtalannak érzi a dolgokat, háborog belül, és ott vannak ezek a olyan erőteljes érzelmek, tudod, biztos te is ismered ezeket, hogy mennél tovább az életeddel, de igazából mindig visszatérsz, mert háborogsz belül. És a Zsoltáríró megtalálja a módját, hogy mondja el ezt Istennek, és a másik kezével hogy kezdje elfogadni és emlékeztetni magát azokra az örökkévaló igazságokra, amelyek soha nem változnak. Úgyhogy ez fontos így az érzelmeinkkel kapcsolatos. Egy másik dolog az az, hogy az érzelmünk sokszor így hőmérői annak, hogy mi zajlik így belül. Tehát, hogy a motor háztetőt fel kell nyitni, belül valami zajlik, valamilyen olyan gondolatok a szívemben, amit hiszek a szívem mélyén, amivel telve van az én bensőm, ott van valami, és az érzelmeim ezt jelzik vissza, ennek a visszajelzői vagy hőmérői, hogy mi zajlik. Hogy sokszor arra gondolunk, hogy az érzelmeink azok így a környezetünkben zajló dolgokra adnak választ, ami igaz egyébként, de ugyanannyira, sőt olykor jobban választ adnak arra, ami a felszín alatt bennem van, a szívem mélyén van, ahogy a szívem mélyén gondolkodok. Hogy mondjak egy példát? Tegyük fel, hogy egy cégnél dolgozol, ahol leépítés van, és küldenek el embereket folyamatosan. És a hét elején bemész hétfőn, és a főnök beszél veled, vagy szól neked, és azt mondja, hogy figyelj, pénteken 10:30-kor várlak az irodámban. És el végig gondolod, néhányan mosolyogtok, remélitek, hogy nem ez lesz a holnapi meglepi, de elkezded végig gondolni, nyilván zajlik valami, egy leépítés, embereket küldenek el, majd pénteken várnak engem 10:30-kor, és így végig gondolod. Elkezdesz, nyilván azonnal összekötött, félsz, aggódsz, aztán lovalod bele magad, vagy ha nem is akarod, lovalodsz bele, kétségbe esel, dühös leszel. Igazából nem is kell megvárni a pénteket, te már idegroncs vagy. Tehát az egész heted el van szúrva, idegroncs vagy, idegroncsként mész be 10:30-ra pénteken a főnökhöz. Valójában még nem történt semmi, csak azt tudtad, hogy 10:30-kor várnak téged. Igazából még semmi nem történt, de a gondolataidban, amik ott vannak, arra elkezdtek az érzelmek, hogy amilyen gondolatok végigfutottak, választ adni. És amikor bemész a főnöködhöz, akkor a főnököd rád néz, és mosolyra indul a szája, és azt mondja, hogy annyira jól dolgoztál az elmúlt időben, hogy szeretné megemelni a fizetéseket, mert egy nagyon jó munkaerő vagy. Oké, tehát, hogy azt mondod, jó, akkor ezt elfogadom. Várom ezt a hétfőt. De hogy miről van szó? Arról van szó, hogy egész héten pocsékul érezted magad, mert nem tudtad az igazságot. Vagy mondhatjuk azt, hogy azokat a hiányzó tereket kitöltötted, bele gondoltad, hogy miért történhet mindez. Tehát ez arról szól, hogy nem csak a külső történések vagy események határozzák meg elsősorban, hogy mit érzünk, hanem az, ahogyan mi tekintünk ezekre, ami igazából a szívünkben zajlik, a belső emberünkben van, úgymond tartalomként, ahogy mi tekintünk ezekre a dolgokra, azok nagyon is meghatározzák, hogy hogyan érezzük magunkat. Gondolj egy másik történetre, 1 Sámuel 17-ben. Volt már szó erről a történetről többször. Ez a Dávid és Góliát története. Egy megoldatlannak látszó helyzet előtt van Izrael. Egy hatalmas Góliát áll ott előttük. És ott van Izrael, és ránéz a Góliátra, és ott van a félelem. És aztán jön Dávid, és ránéz a Góliátra, és ott van benne ez, hogy ki ez a körülmetéletlen filiszteus. Teljesen más a reakciója. Tehát ugyanazzal találkoznak, ugyanazzal a helyzettel. Ugyanúgy néz ki Góliát, tehát Dávidnak nincs valami a szemébe valami, vagy szemén valami szemüveg, ami kicsinyíti őt. Ugyanaz a szituáció. De Izrael úgy tekint rá, hogy Góliátot úgy látja, hogy Góliát kontra én. Dávid pedig úgy látja, hogy Góliát kontra Isten. Mert mi Isten népe vagyunk, mert mi hozzá tartozunk, mert Isten szövetségre lépett velünk, mert ő a mi kősziklánk, ő a mi szabadítónk, ő a mi mencsvárunk, ő a mi pajzsunk, ő a mi védelmünk, és még sorolhatnám az ószövetségi, meg az új szövetségi ígéreteket. És a kérdés az, hogy ki látja a valóságnak megfelelően a helyzetet? Izrael vagy Dávid? És a válasz az, hogy Dávid. De nem csak azért, mert győzött, hanem mert azért, mert az a valóságnak megfelelő. Tehát, hogy nem annyira a környezetünk vagy a körülményeink hatnak ránk, hanem sokkal inkább az, hogy mi hogy látjuk a környezetünket. Hogy mi hogy látjuk a körülményeinket, és az, hogy látjuk a környezetet, hogy látjuk a körülményeinket, ez abból fakad, hogy mi bennünk mi van. Hogy a mi szívünkben milyen gondolatok vannak, mi van a mi belső emberünkben, hogy a szívem mélyén mit hiszek el igazából. És lehet, hogy azt felteszed a kérdés, hogy oké, tehát, hogy az Istenbe vetett hit ennyire meg tudja változtatni az életünket? És a válasz az, hogy igen. Igen, és hogy ez nem egy vak hit, hanem egyszerűen azt jelenti, hogy felismerjük az igazságot, és a szívünk mélyén megengedjük, hogy bejöjjön, és hogy azzal kezdjünk el gondolkodni. Mert hogy történik ez? Még gyertek velem ide, hogy látunk egy stresszes helyzetet, ami öt érzékszervünk észleli ezt a külső stresszes helyzetet, ami zajlik körülöttünk, eljön az információ az agyunkba, a szívünkbe, és aztán a mi szívünk elkezd dolgozni azzal az információ, azzal a Góliáttal most, hogyha ennél tartottunk, azzal az információval, ami bejött az érzékszervemen keresztül, elkezd a szívem dolgozni vele. És hogyan fog a szívem dolgozni azzal az információval, az nagyban függ attól, hogy mi van a szívemben. Korrekt? Nagyban függ attól, hogy mi van a szívemben, hogy van a szívem programozva, és az érzelmeim erre fognak majd választani. Ezért volt ezekben a hetekben egy fontos vers, a Róma 12:2, hogy változatok el a ti értelmetek megújulása által. Tehát, hogy újuljatok meg a gondolkodásmódokba, hogy az igazság jöjjön le a szívetek, csöpögjön le a szívetek mélyén, oly annyira, hogy a szoftverünkbe ez fut. Nem a hazugság fut, nem a vírus fut, hanem felismerjük és futtatjuk a szoftverünkbe az igazságot, az igazságot, az igazságot, amíg az egész életet, a körülményeimet, a helyzetemet nem tudom, a szívem válaszadása az nem az igazság szerint lesz. Úgyhogy lezárva ezt, tehát, hogy a válasz az nem az elfojtás, a válasz az nem a kirobbanás, hanem így az elismerés, hogy elismerjük az érzelmeinket, és hogy engedjük, hogy az igazság a szívünk mélyénre jöjjön, hogy őt, az igazságot ültetjük a középpontba. És ez segít is abban, ez egy folyamat, hogy gyógyuljunk, hogy stabilizálódjunk, hogy megtapasztaljuk Isten gyógyítását, ahogy kapcsolatban vagyunk az Úr Jézus Krisztussal. Úgyhogy befejezésként egy kicsit hagyj beszéljünk még a sebzett érzelmekről, vagy sebekről, vagy lelki sebekről. Mert eddig igazából arról volt szó, hogy így a mindennapi érzelmeinkhez, hogyha így nevezzük ezeket, hogyan viszonyuljunk. De hogy mi a helyzet így a komoly múltbeli sebeinkkel, a komoly múltbeli sérüléseinkkel. És nyilván most erre nem egy könnyű azonnali megoldást hozok, hanem egy-két percben szeretnék erről beszélni. Mert valószínű, hogy átéltünk valamilyen szinten mindannyiunk fájdalmat, vagy bántást szavakban, vagy akár tettekben, vagy elutasítást, vagy kihasználtak bennünket, vagy erőszakot. És ezek a dolgok sérüléseket okoztak bennünk, a mi lelkünkben. És ezek a sérülések, ezek ott vannak a felszín alatt. Egy idő múlva oda kerülnek. Akkor jönnek jobban elő, mikor hasonló helyzettel találkozok, mint ami okozta, akkor előjönnek ezek a sérülések, akkor feljönnek ezek. Hogyha azzal a személlyel, vagy egy hasonló helyzetben vagyok, akkor előjönnek. De hogy van gyógyulás, és hogy gyógyulásra van szükségünk. És hogy Isten úgy mutatkozik be a Szentírásba, például, hogy én vagyok a ti gyógyítótok. És ez nem csak fizikai, hanem lelki gyógyulás, érzelmi gyógyulás. És emlékeztek, hogy beszéltünk arról, hogy még nehezíti a helyzetet nem csak az, hogy sérültünk lelkileg, hanem az is, hogy mikor ez a nehézség vagy trauma ért bennünket, akkor elhittünk valamilyen hazugságot. Emlékeztek, hogy szó volt erről, hogy elhittem valami hazugságot Istenről. Elhittem valami hazugságot magamról. Tehát mondjuk, mikor bántottak engem, vagy elutasítottak engem, akkor lehet, hogy elhittem azt a hazugságot, hogy én egy áldozat vagyok. Vagy én nem vagyok kívánatos, vagy engem nem lehet szeretni, vagy én tisztátalan vagyok. És Istenről is elhittem lehet valamit. Mondjuk elhittem, hogy Isten, az Atya nem igazán jó, vagy nem igazán erős, vagy nem igazán törődik. Mert ha törődött volna, akkor hogy engedte meg, hogy én ilyen helyzetbe kerüljek, megy a szívnek a logikája. És ezért magunkhoz öleltünk egy hazugságot, tehát hogy sérültünk is érzelmileg, és magunkhoz öleltünk egy hazugságot. És hogy ezek a gondolatok így belegyökereztek a szívünkbe. És ezekből vannak a szellemi erődítmények, amikről szó is volt. És hogy ezek a hazugságok így eltorzítják az Isten képünket. Tehát egy szemléletesebb képpen mondanánk azt, hogyha a térded megsérül, mondjuk térdre esel, és komoly ütés kap a térded, és megsérül. Így van. És utána csak mész tovább, bár baromira fáj, és baromira nehéz menni, de azért mész tovább. Nem mész el vele orvoshoz, nem foglalkozol vele. Mi fog történni? Hát nem is fog gyógyulni, mert mész tovább, de egyébként egy idő múlva lehet, hogy maga a gerinced is megpróbálja ellensúlyozni azt, hogy az egyik lábadra bicex, és ezért elkezd a gerinced is torzulni, és elkezdenek fájdalmaid lenni egyébként a felső testrészeidbe is, stb. És mivel nem értek az anatómiához, így nem fogom továbbvinni a képet, de látjuk utána a nyakunk kezd el fájdulni, tehát az egész testünk, ahogy próbálja kompenzálni azt a sérülést, egy idő múlva görcsben lesz, fájdalomban lesz. És hasonló így a sérült érzelmekkel, hogy ahogy megpróbáljuk ezt kompenzálni, igazából más területek is nem működőképesek. És kerülhetünk így a múltunknak a fogságába. És valamit tettek velem, és ezért, vagy valamit én tettem, és ezért, vagy valami traumaért. És hogy az érzelmeim ilyenkor azért szüntelen jeleznek, hogy te valami nincsen rendben, valami itt csak nem jó, és lehet, hogy mehetek tovább, de ez csak nem jó, ezzel foglalkozni kell. Úgyhogy jól lehet, ez egy nagy téma, és nem is akarok végigszaladni, de az időnk is kevés, úgyhogy csak hagy érintsem így három lépésben, amit fontos. Aztán tudod Isten elé vinni imádságba, tud segítséget is kérni. De az első, ami nagyon-nagyon fontos, az az, hogy nem szabad tagadnom ezt, vagy elfojtanom ezt, az érzést és ezt a sérülést. Tehát, hogy nem kell tagadnom, nem lehet, hogy az érzéseim újból-újból jelezni, nem kell tagadnom ezt, mert úgy nem lehet gyógyulni. Az egyik legfelszabadítóbb igazság szerintem az Új Szövetségben az, meg az egész Biblia, nem az egész Bibliában az, hogy Isten könyörületes Isten. Tehát az azt jelenti, hogy nem kell rendben lennem. Lehetek beteg, lehetek elesett, lehetek gyenge, és fájhatok. És hogy az ő karja tárva van számomra. Hogy Zsidó 4.15 azt mondja, hogy nekünk nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a mi gyarlóságunkon, gyengeségeinken. Vagy hogy egy olyan főpapunk van, aki könyörületes. Egy olyan főpapunk, akinek megindul a szíve. Ezt nagyon sokszor látjuk Jézusnál, amikor Jézusról szó van az evangéliumokban. Hogy Jézus szíve megindul. És ez nagyon fontos tudnom, hogy eshetek Isten kezébe, hogy lehetek vele őszinte, sőt, legyek vele őszinte. Hogy ő nem elutasítást és bántást ad nekem, hanem ő átölel benn engem, és körbevesz engem, és odafigyel ránk. Ő közel jön hozzánk a mi megtörtségünkben. Talán ez az egyik legfontosabb dolog, amit tudnunk kell Istenről, és amit gyakorolhatunk Istennel kapcsolatosan. Hogy ő könyörületes. Így ez a szó a héberben, hogy könyörületesség. Ez a héber szó, ez az anyamé szó, és ez a szó, ez egy tőről fakad. Ahogy az anyamé körbeveszi a magzatot, körbeveszi a gyermeket melegséggel, óvással, védéssel, gondoskodással, táplálással, Isten a te atyád úgy vesz körbe. És amikor fájdalmunk van, amikor sérültünk, és hozzuk, ez számunkra is nehéz ez, de hozzuk, akkor nem elutasítása vagy hidegséggel találkozunk, hanem könyörületesség, ami körbevesz, és így indul el a gyógyulás. Így indul el a gyógyulás. Egy másik hasonlóan fontos dolog. Az is, ez egy nagy téma, hát hogyha még majd fogunk ezzel, biztos. Tehát, hogy azt is látnom kell, hogy tehát, hogyha te hívő vagy, ha Isten gyermeke vagy, ha hittél Krisztusba, akkor az vagy. Akkor te végső soron, és ez egy nagy kijelentés lesz, amit mondok, tehát nem a múltad terméke vagy, hanem végső soron a Golgotai keresztnek a terméke vagy. Ez jelenti a felülről születés, ez jelenti az újonnan születés. Ez nem azt jelenti, hogy akkor söpörjünk mindent a szőnyeg alá. Nem. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nem kell foglalkozni, hanem azt jelenti, hogy van remény. Azt jelenti, hogy te új teremtés vagy. Azt jelenti, hogy a kegyelem erősebb, mint a múltbeli fájdalmak, és a múltbeli, ami a múltban történt. Azt jelenti, Róma 5-ből levetítve, anélkül belemennénk, hogy amit tettek velem, vagy adott esetben én tettem, ami történt velem, az egy valós dolog, de amit Jézus Krisztus tett, az még valóságosabb. Az még valóság. Amit Ádám tett, igen, de mennyivel inkább, amit Krisztus tett. Mennyivel inkább. Ez azt jelenti, hogy új teremtés vagy. Ez azt jelenti, hogy te az Úr Jézus tettének a következménye vagy, amit a kereszten és a feltámadásban tett. És ez azt jelenti, figyelj jól, hogy neked most tekintélyed van arra, hogy nem kell megengedned, hogy végső soron a múltad határozzon meg téged. Nem vagy börtönbe zárva, mert az evangélium határoz meg téged, hogy te Isten gyermeke vagy. Oké? És amilyen mértékben erre rádöbbenünk, amilyen mértékben a szívünkbe fogadjuk ezeket az igazságokat, olyan mértékben tapasztaljuk úgy szintén meg a gyógyulást a múltunkkal kapcsolatosan. Úgy tudom, hogy nagy témákról van szó, és baromira zavar is, hogy ilyen kicsit tudunk erről beszélni, meg erről jobb lenne beszélgetni. Ezért vagyunk helyi gyülekezet, hogy beszélgethessünk. És szeretnélek erre bátorítani, hogy beszélgess Istennel, és beszélgess olyan testvérrel, akivel úgy gondolod, hogy tudnál beszélgetni. Ja, nem vagy egyedül. Oké? Harmadik befejező. Tehát, hogy nem kell tagadnom, ő könyörületes. Nem a múltam terméke vagyok, hanem a Golgotai kereszt terméke. Új teremtés vagy Krisztusban. És ez hatalmas és erőteljes. De ahhoz, hogy végső soron ne az történjen, és szerintem jövő héten erről többet fogunk beszélni, ne az történjen, hogy utánfutóként magunk után húzzuk egész életünkbe a múltunkat, a nem kívánatos múltunkat, hogy állandóan jön ez az utánfutó velünk, hozzám van csatlakozva. Az előbbi pontban azt mondtuk, hogy egyébként nincs hozzá csatlakozva. Tehát az új teremtés az azt jelenti, hogy nincs hozzá csatlakozva. Valós, ez történt, de van gyógyulás és remény, mert te új teremtés vagy. Oké. De a tapasztalatban, ahogy ezt az utánfutó le tudom csatolni. Előttetek van egy utánfutó, egy autó. Rá van téve az utánfutó a horogra? Hova? A horogra. Oké. Itt műszaki képzés kell nekem. Rá van. És te fogod, odamész, megfogod, felemeled, és leakasztod. És mész tovább az autóddal. És ebben a mi részünkről, ami nagyon fontos, az az, hogy szívből meg kell bocsátanom annak, aki a kárt okozta az életemben. Mivel a jövő heti téma ez, nem fogunk most, csak 2-3 percben, hogy mondjak erről. De hogy valóban szabad lehessek a múlttól, szívből meg kell bocsátanom. Máskülönben húzom magam után azt a múltat, amit már egyébként Isten leválasztott rólam. Húzom magam után, húzom. Mert a meg nem bocsátás a szívemben, ami ott van, az kapcsol engem a múlt fájdalmával. És ez részem, az azonosságom részévé vált. De az előző pont nem része az azonosságodnak, és a szívből való megbocsátás után által hagyjuk ott. És bízzuk rá az egész hóbelebancot Istenre. Azt a szemét, jövő héten erről beszélünk, azt a dolgot, azt a rábízzuk. Szabad emberek vagyunk, szabad vagy Jézusban. Mert különben húzzuk, hanem hogy Isten igazság szolgáltatására bízni a bántalmazót, aki a kárt okozta, aki a sebet ejtette, szívből megbocsátani, teljesen, tudatosan, szívből megbocsátani. És sokszor azt gondoljuk, hogy a megbocsátás az a másik embernek szól, aki tette velünk. De nem. A megbocsátás Isten előtt történik a szívem mélyén. Engem tesz szabaddá. Engem enged be Isten valóságába, ami már valós az új életemben. Kiengedem magamat a börtönből azáltal, hogy másokat kiengedek a börtönükből, és rábízom az isteni igazságszolgáltatásra. És figyeljetek, három irányba mehet ez a megbocsátás, mert három helyről jöhet ez a bántás, vagy vélt bántás. Szívből megbocsátani először is másoknak, valakinek, valakiknek. Egyébként maga ez a lépések Krisztusban a szabadság felé kifejezetten ezt a témát taglalja, és segít ebben. És ez általában nem is egy ember, hanem több és többen az életünk során. Szívből megbocsátani Krisztus előtt, mert ő megbocsátott nekem, most nem megyünk ebbe, de másik embernek. Oké? De vannak helyzetek, amikor nem más valakinek kell megbocsátani szívből, hanem magunknak kell megbocsátani szívből. Mert rádöbbentünk, hogy a saját döntésünk vitt minket oda. A saját valami, amit tettem, vagy adott esetben is sokszor az van velünk, hogy valami, amit tennem kellett volna, de elmulasztottam tenni. Nem tettem meg, és ezért. És ezért van egy harag magam felé, nem tudok megbocsátani magamnak, és ezért nem tud gyógyulni az érzelmem se, és én se tudok felszabadulni. Szívből megbocsátani magamnak. Miért? Megbocsátani másnak miért? A Golgotai kereszt miatt. Megbocsátani magamnak miért? A Golgotai kereszt miatt. És végezetül, és ez is egy fontos és egy nagy téma, megbocsátani szívből Istennek. Mert vannak helyzetek, amikor ebbe a csapdába kerülünk, vagy ebbe a börtönbe kerülünk. És itt természetesen nem úgy mondom, mint hogyha Isten vétett volna ellenünk, mert ő nem vétett ellenem. Itt egy olyan fájdalomról szól, ahol én úgy gondolom, hogy neki valamit kellett volna tenni, de nem tett. Tehát én vélem úgy, én gondolom úgy. Én vádolom őt az én szívem mélyén. Ha ott lett volna, ha ott lettél volna, ha segítettél volna, ha ott gyógyítottál volna, holt közbeavatkoztál volna, ha ott úgy cselekedtél volna, most az egész életem más lenne. És ezek nagyon komoly dolgok, ezzel szembenézünk, és szembe kell néznünk, és azt mondom, hogy itt, ebben a 2000 köbcentiben, ami az agyam, Uram, én nem értem a te útjaidat. Valóban úgy gondoltam, hogy úgy lett volna jó, ahogy én gondolom, de hogy neked, amit tenned kellett volna, de én most ezt elengedem, te vagy Isten, és én ember vagyok, és megbocsátok, szívből megbocsátok, és elengedem. És így lépünk a gyógyulás útjára. Így lépünk így a szabadságnak az útjára, az érzelmek területén. És ez nem azt jelenti, hogy ezután az érzelmeink továbbra is nem jöhetnek vissza erőteljesen negatívan, mert az érzelmi gyógyulás az egy hosszabb út, de a legfontosabb lépéseket megtettem annak érdekében, Isten előtt, hogy az érzelmi gyógyulás útjára lépek. És ebben már meg is észlelem a szabadságot, a szívem észleli azt a szabadságot, és az sokat segít abba, hogy tudjam, hogy ez az az út. Szabad lehetek végre, gyógyult lehetek végre, mert Isten meggyógyít engem, és meggyógyítja az érzelmeimet. Úgyhogy imádkozunk, ez egy jó téma, fontos téma. Nem tudom, hogy most kérdezem, nem tudom, hogy tudtatok-e kapcsolódni valamilyen, próbáltam nézni benneteket, de nem túlzottan, hogy tudtatok-e valamilyen módon kapcsolódni ehhez a témához. Jó, oké. Köszönjük neked, atyánk. Köszönöm neked, hogy fontosak vagyunk számodra. Fontosak vagyunk teljesen. Fontos a mi testünk neked, fontos a mi lelkünk neked, fontosak az érzelmeink neked, fontosak a szívünkben lévő gondolatok számodra, fontos a mi szellemünk neked. Uram, mert így alkottál bennünket, és köszönöm azt, hogy te vagy a mi gyógyítónk, köszönöm azt, hogy tanítasz bennünket most is, hogy a te veled való kapcsolatban, te veled, hogy gyógyulhatunk, hogy te veled a mi érzelmeink, hogyan terelődhetnek, hogyan kezelhetjük te szerinted a mi érzelmeinket. Köszönjük, Uram! Köszönöm azt, hogy valós emberek lehetünk előtted, és ez a te vágyad. Valós emberek, nem megjátszott emberek, nem olyan emberek, akik elnyomják az életük bizonyos területeit. Mert a megváltás ebbe hozott. A fiúság ebbe hozott. Azért imádkozom, hogy ahogy hallottuk ezt, ahogy gondolkodunk a hét során, Uram, az általad adott felismeréseket komolyan vegyük. És hogy jöjjünk a lelkünk orvosához. Uram, azért is imádkozom, hogy kérjünk segítséget. Hogyha itt bárkinek szüksége van, kérjen segítséget. Akár csak, hogy elmondja a történetét. Akár csak, hogy elmondjon valamit, amit lehet, hogy soha nem mondott el. Már az is sokszor nagy dolog. Világosságra hozni valamit. Köszönjük a Golgotai keresztet, ami arról beszél, hogy te mennyire akarsz bennünket szőröstől, bőröstől, hogy teljes mértékben akik vagyunk. És hogy mennyire elvégeztél mindent. Hogy gyógyuljunk, hogy növekedjünk, hogy a te egészséges néped legyünk. Köszönjük a te igédet is. Köszönjük, hogy a te igéd élet, reménység. Beengedjük a szívünkbe. Áldott legyen a neved. Áldott legyen az Úr neve. Jézus nevében. Amen.